Szabadításodra várok, Uram. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A 89. Zsoltár első versét énekeljük, az Úrnak irgalmát örökké éneklem. Hallgassuk meg, miképpen szerezte a minunk Jézus Krisztus a keresztség sákramentumát, ahogyan ezt a Máté evangéliumának végén olvassuk a 28. részben a következőképpen. Így szólt a tanítványokhoz Jézus: nekem adatott minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. A 329. énekünk második versét énekeljük. Foglaljuk el a helyünket. Kedves szülő, keresztszülő, kedves gyülekezet, nem olvastam külön textust, mert most úgy gondolom, hogy a keresztelői igék a gondolatoknak a szülői. Nagyon szeretem, amikor elhangzik, és mostanában hál' Istennek minden vasárnap az úgynevezett missziói parancs, ugye a Máté 28:18-20, amiről azért jó, ha tudjuk, ez nem a keresztség alapítása, hanem része a keresztség annak a folyamatnak, amit megelőz a tanítványátétel és követ a tanítás. De hát ha valaki azt mondja, hogy keresztelői parancs, akkor is értjük persze, hogy miről van szó, csak tegyük ezt a maga eredeti kontextusába. A tanítványátétel az azt jelenti, hogy valakit felveszünk Jézus iskolájába. Na most, ugye itt a kérdés, hogy ilyen kicsi korba, hát ezt akkor hogyan lehet, fel lehet-e venni, úgymond. Lehet-e tanítványá ilyen kicsi gyerek? Azt gondolom, hogy lehet, csak nagyon oda kell figyelni, mire is. Természetesen először is ő rá, de legalább annyira önmagunkra is figyelni kell, és egymásra. Tudnélik, a mi tanítványságunkban létezik és él ez a kisgyermek, ami nem jelenti azt, hogy ő nem teljes értékű tanítvány, csak éppen mert kisgyermek. Ugye mit mond Jézus, hogy engedjétek hozzám jönni a kisgyermekek, mert övék a mennyeknek országa. Tehát ő teljes értékű tanítvány, de a szülőknek, mondjam így, a légkörében, most még annak szerves részeként. Tehát éppen a keresztségben lesz ez világossá, ez a teljes értékűsége, jogosultsága, örökössége. Egyben elhangzik egy fogadalomtétel is, ugye, hogy úgy neveljük, neveltetjük, hogy növekedjen a tanítványságban. Tehát egy növekedő, kibontakozó, az értelméhez mérten mindig újra lehet, sőt újra kell a hit dolgait tanítani. Tehát nem egy egyszer megtanítjuk, ugye sok gyermek, éppen tegnap valaki mondta, hogy milyen jó, megtanulja történeteket kiskorában, hát aztán azt egyre inkább, egyre magasabb szinten kell újra gondolni, tehát nem szűnik meg a tanítás, ahogy az ő értelme bontakozik, és a kérdéseit is felteszi, új szempontokat mutat, az már igen, az egy komoly munka a felnőtteknek is, amikor egy növekvő gyermek kérdez, és kibontja a válaszban a Krisztus gazdagságát, szeretetét, Isten atyai irgalmát, és ezzel bizony gyakran adós az egyház, egyszer megtanultuk iskolunk, vasárnap is viszlát, és akkor 80 éves korában is egy ilyen gyermeki hittel, ami nagyon kedves, de hát 80 éves embernek talán annál azért több kellene. Tehát, hogy igenis a tanítványság most elkezdődik, és aztán majd, amikor felnőtt értelme lesz, akkor talán mondhatjuk, hogy a mi részünkről már befejeztük a tanítást, hiszen már lassan ő kezd tanítani. És végül egy nagyon fontos, elmaradhatatlan és elhanyagolhatatlan kérdés az életgyakorlat, a példaadás, mert ugye hogyan tanítsunk, nem mondjuk, mint pedagógusok, nem is kell annak venni, példát kell adni. A gyermek a felnőttet figyeli, utánozza, és az a fontos nekem, a szüleinek is fontos, ugye? Az az igaz, amit az apám mond. És akkor ezt így viszi tovább. És hát ez velünk is így volt, és bizony volt, amikor csalódtunk, mert ellentmondott a szó a tettnek. Nem kivéthető ez, de azért nem mindegy, hogy ez milyen mértékben és mennyiségben történik. Hát vállaljuk ezt még így gyarló módon is, hogy mi tanítjuk a mi gyermekünket, tanítvánnyát tesszük, az Isten kegyelmébe bízva, őt segítségül hívva, tesszük most ezt a fogadalmat, és erre kérem most akkor a gyülekezetet, hogy álljon fel. Szülők, keresztülők, legyenek kedvesek ide kifáradni. Ezért fölléphetnek itt az úrasztalát, úgy, köszönöm. És megkérdezem először is, hogy akarják-e, hogy ezt a kisgyermeket a keresztség sákramentuma által református keresztény anyaszentegyházunkba befogadjuk, feleljék, akarjuk. Ígérik-e, fogadják, hogy úgy nevelik és neveltetik, hogy majd ő maga tesz vallást ez a hitéről, Isten és ember előtt a konfirmációban. Feleljék, ígérjük és fogadjuk. Hallotta Isten, hallotta ember ezt a szent fogadalomtételt, most megvalljuk a mi hitünket, elmondva minden keresztények hitvallását, az apostoli hitvallást eképpen, hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását, és az örök életet. Amen. Most pedig meghajtjuk a fejünket hálaadással ezért az életért. Mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus által, te vagy mindeneknek a teremtője. Köszönjük, hogy te már ismerted ezt a kisgyermeket akkor is, amikor még a világon sem volt, akkor is, amikor örökké való szeretetedben az időknek előtte megfogalmazódott ez a világ, a te irgalmas szereteted által. Köszönjük, hogy ott volt az ön neve. Csodálatos ez a látás és tudás, és most itt és most reánk bíztad őt. Hadd könyörögjünk érette, szüleiért, keresztszülőként, mindazokért, akik felelősek, akik nevelni szeretnék, és növelni, és tanítvánnyá tenni, hogy testben, lélekben és szellemben egyaránt kibontakozzék az ő élete, és a te dicsőségedre és szeretteinek javára, és önmaga javára élhessen. Kérünk, hogy légy az ő pásztora, gondviselője, és őrizd meg őt magadnak, és ebben a sákramentumban ígéreted szerint pecsételd el az üdvösségre. Amen.
Péter, én tégedet keresztellek az atyának, fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. Amen. A mindenható Isten áldja és őrizze meg ezt a kis életet, adjon néki testben és lélekben való növekedést lehessen szüleinek, keresztszüleinek örömére, anyaszentegyházunknak felnőtt élőhitű tagja, és egykor részes az örök üdvösségnek. Amen. Tessenek megfordulni gyülekezet felé. A 131. Zsoltár 3. versét énekeljük.
Megáldjon téged az Isten, a Sionról kegyelmesen, ki teremtette az eget, a földet és mindeneket.
Köszönöm szépen, foglaljuk el a helyünket, és keressük ki derekas énekül a 230. dicséretünket, Áll a Krisztus Szent Keresztje. Kicsit a tempót növeljük, mert el fogunk itt aludni. Pillanat, várj, A mi segítségünk vasárnapi ünnepszentelésünk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Hallgassuk meg Istennek igéjét, amint az megiratott a mi számunkra. Az apostolok cselekedete a 25. részéből néhány vers és a 26. fejezet, viszonylag hosszabb a lekció, tehát foglaljuk el a helyünket, és úgy hallgassuk figyelmesen.
Másnap aztán megérkezett Agrippa és Bereniké nagy pompával, és miután az ezredessel és a város előkelőségeivel együtt bevonultak a nagyterembe, Festus parancsára elővezették Pált. Festus ezután így szólt: Agrippa király és ti férfiak mind, akik velünk együtt jelen vagytok, látjátok ezt az embert, aki miatt megostromolt engem az egész zsidóság Jeruzsálemben, sőt még itt is, azt kiáltva, hogy ennek nem szabad tovább élnie. Én azonban azt állapítottam meg, hogy semmi halált érdemlő dolgot nem cselekedett, de mivel a császárhoz fellebezett, úgy döntöttem, hogy oda küldöm őt. Ám de semmi bizonyosat nem tudok írni róla uramnak, ezért elétek vezettettem, elsősorban is eléd, Agrippa király, hogy kihallgatása után legyen mit írnom róla. Mert értelmetlennek tartom, hogy aki foglyot küld, ne jelentse az ellene emelt vádakat is. Agrippa király erre így szólt Pálhoz: megengedjük, hogy szólj a magad mentségére. Akkor Pál kinyújtotta a kezét, és védőbeszédet mondott: boldognak tartom magam, Agrippa király, hogy mindazok ellen, amikkel a zsidók vádolnak, ma előtted védekezhetem. Mert te kiváló ismerője vagy a zsidók minden szokásának és vitás kérdéseinek. Kérlek azért, hallgass meg engem türelemmel. Életemet, amely kezdettől fogva népem között és Jeruzsálemben folyt, ifjúságomtól fogva ismerik a zsidók mindnyájan. Mivel ők kezdettől fogva ismernek, tanúsíthatják, ha akarják, hogy kegyességünk legszigorúbb irányzata szerint éltem, mint farizeus. Most is amiatt a reménység miatt állok itt vád alatt, amelyet atyáinknak ígért Isten. Ennek a teljesülését reméli 12 törzsünk is, éjjel-nappal álhatatosan szolgálva Istennek. Ezért a reménységért vádolnak engem a zsidók, Agrippa király. Miért tartjátok hihetetlennek, hogy az Isten halottakat támaszt fel? Én egykor elhatároztam magamban, hogy mindent meg kell tennem a názáreti Jézus neve ellen. Meg is tettem ezt Jeruzsálemben, és a főpapoktól kapott felhatalmazás alapján a szentek közül sokat börtönbe vetettem. Amikor pedig megölték őket, én is ellenük szavaztam. A zsinagógákban mindenfelé gyakran büntetéssel kényszerítettem őket káromlásra, sőt, ellenük való féktelen őrjöngésemben egészen az idegen városokig üldöztem őket. Egyszer éppen ilyen ügyben utaztam a főpapok felhatalmazásával és megbízásával Damaszkusz felé. Déltájban az úton láttam, ó király, amint mennyből a nap fényénél is ragyogó világosság sugároz körül engem és utitársaimat. Mikor pedig mindnyájan a földre estünk, egy hangot hallottam, amely így szólt hozzám héber nyelven: Saul, Saul, miért üldözöl engem? Nehéz neked az ösztöke ellen rugódoznod? Erre így kérdeztem: ki vagy, Uram? Az Úr pedig így válaszolt: én vagyok Jézus, akit te üldözöl, de kelj fel és állj a lábadra, mert azért jelentem meg neked, hogy szolgámmá tegyelek, hogy tanúbizonyságot tegyél arról, amiket láttál, és arról, amit ezután fogok neked magamról kijelenteni. Megoltalmazlak-e néptől és a pogányoktól, akikhez küldelek? Azért küldelek el, hogy nyisd ki a szemüket, hogy a sötétségből a világosságra a sátán hatalmából az Istenhez térjenek, hogy az én bennem való hitáltal megkapják bűneik bocsánatát, és örökséget nyerjenek azok között, akik megszenteltettek. Ezért Agrippa király nem voltam engedetlen a mennyei látomás iránt, hanem először Damaszkuszban és Jeruzsálemben, majd Júdea lakóinak és a pogányoknak hirdettem, hogy térjenek meg, forduljanak az Istenhez, és éljenek a megtéréshez méltóan. Ezért fogtak el engem a zsidók a templomban, és ezért akartak kivégezni. De mivel az Isten minden mai napig megsegített, itt állok, és bizonyosságot teszek kicsinyeknek és nagyoknak, és semmit sem mondok azon kívül, amit Mózes és a próféták megjövendöltek. A Krisztusnak szenvednie kell, és mint aki elsőnek támad fel a halottak közül, világosságot fog hirdetni a népnek és a pogányoknak. Mikor pedig ezeket hozta fel védelmére, Festus hangosan így kiáltott. Bolond vagy te, Pál! A sok tudomány őrültségbe visz. Pál azonban így válaszolt. Nem vagyok bolond, nagyra becsült Festus, hanem igaz és józan beszédet szólok. Mert tud ezekről a király, akihez bátran szólok, mert nem hiszem, hogy rejtve volna előtte ezek közül bármi is, hiszen nem valami zugban történt dolgok ezek. Hiszel-e Agrippa királya prófétáknak? Tudom, hogy hiszel. Agrippa így szólt Pálhoz. Majdnem ráveszel engem is, hogy keresztjénnél legyek. Pál pedig így válaszolt. Kérem az Istentől, hogy előbb vagy utóbb nem csak te, hanem azok is, akik ma hallgatnak engem, olyanná legyenek, amilyen én is vagyok-e bilincsek nélkül. Ezután felállt a király, a helytartó, Bereniké, és felálltak a velük együtt ülők. Távozóban így beszéltek egymás között. Semmi halálra vagy fogságra méltó dolgot nem tett ez az ember. Agrippa pedig ezt mondta Festusnak. Szabadon lehetne bocsátani ezt az embert, ha nem fellebezett volna a császárhoz.
Isten tegye áldottá az ő igéjét, szívünk befogadását, csendesedjünk el. Urunk Istenünk, köszönjük ezt a nagy üzenetet, hogy te meg tudod fordítani a szíveket is. A te kezedben van minden. És köszönjük néked azt, hogy amikor belátásra térünk, mert beláttatod velünk, akkor odaadjuk neked, hogy te kezdj vele valamit, mert addig azt gondoljuk, hogy mi vagyunk az urai saját életünknek, szívünknek, gondolatainknak. És köszönjük, hogy meglátjuk azt, hogy sem a rosszban nem vagyunk az urai, de a jóban sem. És könyörgünk azért, hogy te vedd át az uralkodást, a vezetést, ami szívünkbe te, ihlesd meg a gondolatainkat, és figyelmeztes bennünket időben. Köszönjük, hogy most még idő van a figyelmeztetésekre, idő van a megértésekre, és idő van döntésekre és változtatásokra. Így áld meg a mai együttlétünket és az ígét a te szent lelked erejével, és legyen élővé, hatóvá, és hasson el egészen a szívünk mélyéig, ahol a döntések születnek, ahol az elhatározások és a végrehajtás. Így áldj meg bennünket. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és kérjem gyermekeket. Vannak gyermekek. Jól van. Hát akkor köszönünk először is egy rendeset, már régen találkoztunk. Áldás békesség.
Áldás békesség.
Hát most éppen, amikor készülgettem a mai napra, rájöttem, hogy egy kicsit élményszegény vagyok mostanában. És mondom, miért a gyerekeknek mit mondjak, ugye meglehetősen sokat vagyok a négy fal közt, de azért van élményem is, most nem a vihar a legnagyobb élményem, bár elmondanám azt, hogy ugye építettünk egy kemencét, néhány testvérünk jó voltából komoly áldozattal, ugye, és mi történt a kemence körül? Kivágta a szél a hatalmas fát, és mi baja lett a kemencének? Semmi, pedig 10 centire zuhant le a törzs, igaz? Ebből azt a következtetést mondtam le, hogy ez is helyes, hogy építettük, és használni is kell. Úgyhogy tegnap szépen ügyesen elkezdtünk sütni, főzni, és hát ez nagyon jól működik, nagyon jól meg van építve, és azon gondolkodtam, hogy jó, ez szép, meg jó ettünk, de vajon ennek van-e valami további plusz üzenete? Hát rájöttem, hogy persze, hogy van, mert reggel oda mentem, ugye az ajtót sajnos azt leveszem mindig, mert reggelre lelopnák, ugye, tehát itt tartunk. Tehát nyitva volt a kemence, bedugtam a kezem, és éreztem, hogy még mindig forró. Ugye, tehát mit jelent az, hogy iszonyú jól tárolja a hőt? Ugye? Tehát ez egy jól megépített kemence, és már egy kicsit már nem volt a nagy bakugrás arra gondolni, hogyha a mi belső világunk, szívünk, lelkünk, érzéseink jól meg vannak építve, akkor abban mi fog tárolódni? Tudni, hogy már beosztott lelkészi státuszban van nálam, mint hogy neki már ezt tudni kell, igen, a szeretet. Így van, hogy milyen fontos az, hogy legyen nekünk ilyen jól megépített világ, mert csak ilyen felületes kis vékonyka, hogy minden áthúj rajtunk, az semmit. Úgyhogy fölmelegszünk, és már véges, kihűlünk, amilyen a környezetünk olyan lesz, de nem, hanem olyan, mint ez a kemence, hogy gondosan és odafigyelve épül a mi testünk, lelkünk, szívünk, ismeretben, jó cselekedetben, egymásra figyelésben, akkor abban nagy meleget hordozunk, a szeretetnek a tüzét és lángját. És az elég lesz egy életre, hogyha tápláljuk ezt a tüzet. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet, áldás, békesség!
Áldás, békesség!
Jól van, menjetek, kicsinyeim! És közben mi kikeressük a 172-et, szűkölködünk nagy mértékben. Tehát a felolvasott részből kiemelek a 26. részből két verset, a 6. 7. Most is amiatt a reménység miatt állok itt vád alatt, amelyet atyáinknak ígért Isten, ennek a teljesülését reméli 12 törzsünk is éjjel-nappal álhatatosan szolgálva Istennek, ezért a reménységért vádolnak engem a zsidók, Agrippa király, miért tartják hihetetlennek, hogy Isten halottakat támaszt fel. Foglaljuk el a helyünket. Szeretném, ugye hosszú történet, ez itt Pál történetének, ugye igazából a vége felé járunk, bár itt években mérnek egy-egy fejezetet. A körülményekről egész röviden annyit, hogy az ő nagy célja Róma, a főváros, de egészen mély vissza utasíthatatlan késztetése volt arra, hogy előtte felmenjen Jeruzsálembe. Miközben ugye olvastuk az apostolok cselekedetében, hogy minden városban bizonyságot tett a Szentlélek arról, hogy elfogják, talán az életének is vége, de Pálnak el kellett menni, mert volt még egy üzenete, amit át kellett adni Jeruzsálemnek. Nem lehetett úgy a végső nagy cél a Róma, hogy előtte nem mondja el Jeruzsálemnek, amit megértett, és ez pedig a reménység üzenete volt, ahogyan itt is halljuk, melyet Izrael minden törzse hordozott. Ez a reménység beteljesedett Krisztusban. Ez volt a nagy üzenet, kik értették, vagy kellett volna, hogy megértsék legelőször, hát éppen Jeruzsálem, ahol az proféták és az írás mindennapos és folytonosan a beszélgetések és gondolkodás témája. Ez a reménység beteljesedett Krisztusban. Nem lehet úgy Rómába menni, hogy Jeruzsálemnek nem mondjuk el, mivel ők értették igazán, hogy miről van szó, hiszen ezt a reménységet ígérte az atyáknak az Úr, tehát közös a talaj, a kiindulás, van esély a megértésre, ennek ellenére fáll, bilincsben van ezért a reménységért. Ugye ez egy nagy paradoxon, nagy ellentmondás, és itt már nem fontos ez, ugye az áttörés, ha úgy tetszik, nem sikerült, Pál elmondta Jeruzsálemnek, amit el akart mondani, és már Rómára kell nézni. És hát roppant lelki erőről tesz tanú bizonyságot, hogy már nem súlyos a fogsága, meg látogathatják, de azért bilincsben van 2 éve, lényegében érdemi vád nélkül. Azért az egy elég hosszú vizsgálati fogság, ez még a mai méretekben is. Mondhatni, addigra már minden illúzióval leszámolt Pál, amind a zsidóság felé, mind a római hatalom felé, mert hát nem volt indoka ennek a fogvatartásnak. Ennyi idő alatt már a kiózanodás, ugye a felnőttség jele, szoktuk mondani, hogy már nincsenek illúzióink, van egy ilyen fejlődés, az élet elején elindulunk, tele vagyunk illúziókkal, álmokkal, az ifjúság ugye álmaival, aztán jön a lecke, az élet, és ügyesen elveszítjük az illúziónkat, aztán kiózanodunk, és ugye kiábrándult felnőttek leszünk, és akkor azt mondta, hogy na már megnőttünk. Hát hol lehet elveszteni jól az illúziókat, leginkább, mint éppen egy börtönben? És mégis egészen másról van szó, mert itt egy embert látunk, akinek reménysége van. Óriási különbség. Pálnak semmiféle illúziója nincs, nem volt, de ez nem zavarja Pált, mert nem teszi cinikussá, nem teszi keserűvé, mint oly sok kortársát, meg az egész görög világot átjár egyfajta reménytelen cinizmus, mert nincs tovább. Szóval azért ez egy materialista világ. És ő az az ember, akinek élő reménysége van, ugye, és ez minőségileg más életet jelent, minőségileg másképp való gondolkodást jelent. Ugye, elveszteni az álmokat, vagy elengedni, ez csak egy kicsi része az emberlét tapasztalatainak. Megnyerni a reménységet, és élni általa, ez maga az üdvösség. De itt van az óriási különbség, hogy ezt értsük meg, hogy nekünk milyen lehetőséget ad az Isten, az, hogy nekünk élő reménységünk van, és nem az illúzióinkat kell, hogy kergessük. Ugyanakkor ugye milyen paradoxon ez itt, azért van bilincsben, mert ő a reménység embere. És Festus ezt, ugye a római ezt nem érti, de a nagy tanács, meg a főpapok azok abszolút értik, mert ez gyökerében közös ez a reménység, a szövetségben, az ígéretekben, hogy Ábrahámhoz kötődik, Mózeshez, aztán a prófétákhoz, végül pedig a nagy jövendőlések, amiket ugye mi is igyekszünk mindig megtanítani a gyermekeinknek a Mesiásról, ugye a karácsonytájt, az adventi proféciák, és azt jelenti, hogy Isten szabadulást szerzett és készített az övéinek egy eljövendő király, Mesiás király által, és nem csak Izraelnek, hanem az egész népnek, a világnak, a pogányoknak is. És ennek a reménységnek a szolgálatába áll, mondja Pál, éjjel-nappal a 12 törzs, és éppen ez a látás, ez a hit különböztette meg a többi néptől Izraelt, neki reménysége volt. A proféták hirdettek, nem úgy illúziók voltak, hanem reménység volt, és ez tette a többi néptől elkülönülővé, sokszor idegenné, mert neki nem voltak ilyen értemben illúziói. De ez a reménység mégis távoli volt. Nem adják el az atyák örökségét, de messze, messze van. Nincs közvetlen aktualitása. Ugye egyenesen veszélyes az, aki azt állítja, hogy ez a reménység valóra válik. Sőt, már valóra is vált egy názáreti Jézus nevű ember személyében, akit az Isten Mesiásnak igazolt azáltal, hogy feltámasztott a halálból. És ez a reménység már nem távoli ebben a pillanatban, hanem egyenesen sürgető, hogy ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveteket, mondja az írás. Ugye ilyen igék hangzanak el az evangéliumban, gondoljunk például a samáriai, azt mondja, hogy tudom, hogy ma jön a messiás, azt mondja Jézus, hogy én vagyok az, aki veled beszélek. Vagy mondja ugye Lázár történetben, hogy én vagyok, itt vagyok, a feltámadás és az élet, nem majd, itt most. Ugye? Vagy aki engem látott, látja az atyát, mert itt van közöttetek, térjetek meg, mert elközelített a mennyeknek országa. És hát legfőképpen ugye van egy tanítványi sereg, aki azt állítja, hogy ő él, Isten beteljesítette a proféciákat, és íme ez a hitehagyott, őrült Pál, ugye mindennek elmondják, hatalmas erővel tud beszélni erről a názáreti rabbiról. Miért? Mert a reménysége itt és most élteti és sürget másokat is. Ugye? A mesiási idő levegője az megmozgatja az álló vizeket, és mondhatni, hogy viharossá teszi a légkört, egyenesen veszélyessé válik Pál. De a farizeusok egy olyan társaság, akik egy nagyon statikus dologgal foglalkoznak, a törvénnyel. Ugye avval foglalkoznak, Isten tisztelte szokásokkal, hagyományokkal, várják a mesiást is, persze majd, távoli jövőben. Itt és most a hagyomány az igazán fontos, nem kell nagyon dönteni, hanem személyes létem rá van építve a törvényre, ott vannak az előírások, szabályok, és ez jól működik. Ugye a prófétai lélek meg egyenesen kritizálja ezeket, és választás elé állít. Itt is most választani kell. Térjetek meg, ugye, elközelített a mennyeknek országa keresztelő János, így kezd, itt most már nem lehet tovább ezzel a kis langyos vízzel létezni, mert az Isten lépett, és ha lépett, akkor arra válaszolni kell. Ugye, Mester, itt van, ugye, és személyesen hív téged a követésre. És aki, ugye, ilyet mond, és akinek ilyet mondanak, akkor nincs semmiféle szüksége, semmilyen illúziókra, mert Krisztusban élő reménységgel ajándékozza meg az Isten. Ugye? A távoli reménység az Isten országáról, az örök életről, az egy ilyen kényelmes dolog, hogy majd. És hát valljuk be, hogy nagyon sokszor ezt éljük meg. Hát majd. Én nem így élem meg mostanában. Ugye? Ugye? Tehát most semmi dráma, csak úgy, amikor az ember először elgondolkodik ezen, hogy mennyi is ez a majd, ugye? Akkor ez csak kiderül, amúgy sincs sok, ugye, amikor meg szoktam szavaztatni a gyerekeket még a régen, mennyit adtok nekem, és akkor azt mondja, hogy még tizet, milyen jó, ugye? Hát a sok. Hát mit van? Hát dönteni kell, választ kell adni. Ugye az élő reménység a követésre hívő úr van, döntésre hív itt és most, és bizony átértelmezi a dolgokat. Ugye, és ez kényelmetlen. Ez kényelmetlenné válhat. Ezért van Pál bilincsben. A második felében ennek a történetnek egy érdekes fordulat, ugye ez a bizonyos második Agrippa és Berenike, egyébként a testvére, meglátogatják Festust, ez az utolsó ilyen kis árnyék király ott a Herodes családból, aki még helytartói székben van, és hát Festus a maga római hatalmával érezni, hogy kicsit turbózza a helyzetet, melyiként abszolút nem érdekelte őt az, hogy Agrippa az milyen király, vagy milyen nem. De itt most megcsinálja ezt az összejövetelt, és összehív mindenkit a városba, díszőrség, stb. És ugye meg pompával megjelenik második Agrippa, és megjelenik Berenike, és akkor elmondja, hát itt van ez a Pál, ez tulajdonképpen a te esetet, ebben is benne van egy ilyen fajta, hogy mondjam, kicsit ilyen műviség, hogy na, akkor csináljunk úgy, mintha partnerek lennénk, de minden esetre azért elég nagy ügy, az ott Cezáriában van, nem Jeruzsálemben, mert ott volt a helytartónak a lakhelye Cezária Filippiben, és ugye Agrippáról annyit kell tudni erről, hogy a dédpapa volt ugye a nagy Heródes, amúgy, ugye mint tudjuk, ugye gyermekgyilkos, nagybátyja volt, keresztelő János kivégzője, aztán az édesapja többek közt ugye Jakabot végezte ki, tehát ő a negyedik a sorban, Bereniké pedig a kora valószínű legerkölcstelenebb asszonya, még a római történetírók is meghökkenve sorolják fel Bereniké dolgait, amiben többek közt most éppen Agrippával él együtt. Festus pedig talán egy kicsit szórakoztatni is akarja őket, és egyszer csak ott áll előttük ugye Pál, aki a reménység embere, és ennek következtében ugye abban a pillanatban az egész szituáció Pálnak a kezében, az egy csodálatos történet, ez a sejtésem szerint legfeljebb 150 centi magas, hajlott hátú, rossz szemű, fájós derekú, fájós lábú, vilincsel együtt mondjuk 40 kiló, ez Pál. És ez az ember a reménység embereként, ezt csak kezébe tartja ott jelenlevőket. Egy szabad ember a nagy illúzionisták között, ugye? A királyi pár és a római úr egy esélyt kapnak arra, hogy meghallgassák Pál nagyszabású bizonyságtételét, és általa meghallják az Úr hívását, hogy az illúziók világából, meg az elízümi mezőkről való álmodozása, ugyan hittek benne világából kilépve, a reménység emberei legyenek. És Pál elmondja maga élet történetét, hogy nem először és nem utoljára, hogy egészen ifjú korában, attól kezdve, mert hitvilágát Agrippa jól értette, hiszen azt a nevelést kapta ő is, és benne a személyes nagy esemény Damaszkusz, nem azért, hogy ő legyen a főszereplő, hanem hogy túlmutasson a maga élete, az ő egyéni életén is, hogy a megváltó hívását, küldését elmondja, hogy beállította abba a munkába, ami az Isten népe küldetése, nem csak Pálé, hanem az egész Isten népe küldetése ezen a világon, a Krisztusban, hogy legyen a népek világosságává, legyen a misszionáriusa a pogány római birodalomnak, és ez az idő elérkezett, az Isten országa elérkezett a feltámadott Krisztusban. Ugye, és hozzáteszi Pál, és ez még nagyon fontos, ez csak így zárójelben mondom, hogy semmit sem mondok azon kívül, amint Mózes és a proféták megjövendőltek. Ez mondjuk jó, ha a lelkészek is megjegyzik, hogy csak azt mondani, ami az ige. Érezni lehet a történtekben azt, hogy nagy hatása van. Ugye, szinte megrendítő hatása van Pál beszédének, és még Festus is lenyűgözi. Ugye, és nagyon érdekes, hogy ebben a, amikor kézben van, és nem bírja tovább, és ugye be kell avatkozni valahogy, ugye, és egy ilyen szálló igévé lett folytatás ez, hogy bolond vagy te Pál, a sok tudomány téged őrültségbe visz, ugye, mert ez ügyesen csinált ez a Festus, egy kicsit oldotta ezt a feszültséget, megakadályozta, hogy bárki esetleg érdemben mondjon valamit. Ugye ez érdekes volt ez a Festus, érezte a dolgot, de Pál nem lehet kizökkenteni, ugye Agrippához fordul, aki szintén megrendül, és a menekülés elejét mutatja, ugye majdnem ráveszel engem, hogy keresztényé legyek. Ez egy nagyon súlyos mondat. Ugye? Egyszerre beismerés és egyszerre hárítás is, de egy mélységes dráma. Ugye? Mert azért gondoljuk meg, a gyilkosok leszármazottja, fertelmes dédunoka, mert mit lehet rá mondani, előtt megnyílik a kegyelem ajtaja. Ugye? És nem arról van szó, hogy keresztelő János lép be az ajtón, aki annak idején már egy másik Heródest ugye lerendezett, és ott meg is rendült, lejárt a börtönbe. Egy szó nincs arról, hogy mit csinálsz te, Agrippa, hanem felajántatik neki az új élet, a valódi reménység, a tiszta lap, hogy helye legyen az Isten országa lakomáján. Ennek az Agrippának, meg Berenikének, meg Festusnak. Ugye, nem kell ezt nagyon ragozni, átéljük az Isten megrendítő szeretetét, nagyvonalúságát, ugye ez a majdnem közelség, ugyanakkor ugye, mert ez egy gyökeresen új irányba kellene menni, a nagy lehetőség, de a majdnem persze távolság is, mert az azt jelenti, hogy mégse. Minden esetre Pál a kegyelem üzenetével, az Isten irgalmas szeretetének üzenetével jár, és elmondható lenne, ugye, hogy szörnyű bűnben élsz, és ugye lenyomhatná őket, és mégse színezhetné, hogy mi lesz a következménye, amit elkározol. Ugye ezek azért jó fogások voltak abban a korban, és talán Pál életében a legmélyebben lévő emberek voltak ezek, erkölcsi értelemben bizonyosan. És az üzenet ugyanaz nekik is, hogy Jézus Krisztus feltámadott a halott közül, halottak közül, élő Úr, új életre, élő reménységre hív, személy szerint Agrippát, személy szerint Festust és Berenikét is, mert eljött az Isten világossága, és ott ragyog minden nép felett, ugye majdnem ebben a világosságban lesz igazán kiélezett, és nagyon kontrasztos. Minden esetre Pál, ugye, ahogy mondtam, elvégezte Jeruzsálemben, illetve Cezáriában a küldetését, ugye, Rómába viszik most már, odafigyel, elutasították őt. Mondhatjuk azt, hogy mind a két helyen elutasították. Vajon nem volt akkor felesleges az egész út, minek ment akkor Jeruzsálembe? Senki nem figyelt rá, mindjárt le is tartóztatták, ugye, hogy fölismerték. És aztán Cezáriában hasonló esemény. Mi marad utána? Fogság két évén kívül, és most jöttem rá készülés közben, hogy egy nagyszerű befejezés van itt. Ugye Pál áldás mondással, kéréssel zárja be ezt az egész történetet, minden onnantól kezdve már nem szól. Kérem az Istentől, hogy előbb vagy utóbb, nem csak te, hanem azok is, akik ma hallgatnak engem, olyanná legyenek, mint én, a bilincsek nélkül. Ez egy áldás kérés. És ez mit jelent? Az, hogy nyitva hagyja az ajtót, mert az áldás az nem egy ilyen szokvány. Hát ugye én is minden Isten tisztelet után áldást mondok, de az nagyon fontos, mert az azt jelenti, hogy már mindent elfelejtettünk, hogy kiléptünk az ajtón, de az áldás az velünk van, az nyitva hagyja az ajtót. Még mindig nincs lezárva végleg, ezt jelenti az áldás. Ugye ez is a keresztény reménység egyik nagy vonás, hogy lehet áldást kérni azokra, akik minden ajtót bezárnak, és hinni, hogy az Isten áldás az ő lelke által tovább működik, és majd egyszer meg lesz annak az eredménye. És Pál így zárja be, hogy azt mondja, hogy én ugyan befejeztem, de nem gondolom, hogy az Isten is befejezte, ezért áldást kérek reátok, és így mondjuk így, hogy búcsúzunk egymástól. Jó arra gondolni, tehát még egyszer, hogy minden vasárnap azért egy áldással megyünk el innét. Isten áldja meg a mi reménységeinket, és ne féljünk leszámolni az illúziókkal, de sokkal inkább keressük, és kapjuk az élő reménységet. Amen. A 397. énekünk 3., 4. versét énekeljük, mondd minden népnek elveszett juháért. Urunk Istenünk, köszönjük néked azt, hogy te gyermekeid lehetünk, és te méltattál bennünket erre, és megerősítetted a mi szívünkben a belső bizonyságot. Köszönjük, hogy oda tartozunk ahhoz a néphez, amely megszólítatott, amelyik elhivatott, és kérünk arra, hogy hadd legyünk méltóak a mi életünkkel, viselkedésünkkel, erkölcsünkkel ehhez az elhíváshoz, hogy sokak számára lehessünk bizonyság, és bizonyságtételünk legyen hiteles, különösen elsősorban a sajátjaink előtt, a szeretteink előtt, a közösségben. De azért is imádkozunk, hogy amikor valamiképpen nem sikerül ez, és valamiképpen megcsalunk, vagy megcsalattatunk, akkor éljük át, hogy te kipótolod, te megtisztítod a mi életünket, szívünket, szeretteinkét is, és a te népedként és gyülekezetként mehetünk tovább. Hadd könyörögjünk most a nyáron utolnévőkért, a nyaralóknak a pihenéséért, óvd meg a gyerekeket, akik ilyenkor sokkal szabadabban vannak. Hadd kérjünk azért, hogy akik pedig dolgoznak ebben a sokszor irgalmatlan melegben, azok el tudják végezni a feladatukat, és köszönjük az eddigieket is, hogy gazdag volt ez a nyár lelkiekben, köszönjük a táborokat, a gyerekeknek az örömét, a munkatársaknak a felkészülését, és kérünk a hátra lévőkért is, hogy ugyanígy mehessünk tovább. Kérünk a betegjeinkért, és kérünk, hogy gyógyíts meg őket. Kérünk a gyászolókért, hogy azt a vigasztalást kapják meg, amelyet csak te tudsz adni, de legyenek emberek mellettük, akik nem hagyják őket magukra. Így áld meg a mi következő hetünket, annak a mindennapjait, a feladatokban való forgolódásunkat. Vigyázz a családokra, szülők és gyermekek kapcsolatára, házastársak kapcsolatára, itt a lehetőség a nyáron, a pihenés, a rendezetlen dolgok rendezése, vagy még jobbá tétele, áldj meg bennünket, mindnyájunkat, hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Ti pedig így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket, testvérek, és a hirdetéseket röviden. A megszokott rend, ugye azok a alkalmak, amik nyáron szünetelnek, azok továbbra is szünetelnek, kedden reggel babamakör van. Biblia, illetve 16:30-kor kedden gyülekezeti tábor megbeszélés van, ez nagyon fontos. Ugye, utána 6 órakor a szokott bibliaóra, szerdán délelőtt 10-kor szintén a nyugdíjas bibliaóra megvan. Szombaton pedig kenutúra van, ott látok még jelentkezést. Aki ilyenben érdekelt, az bizonyára már eldöntötte, hogy ez egynapos kenutúra lesz, és javaslom, mert mindig nagyon jó szokott sikerülni. Vasárnap istentisztelet, ugye úrvacsorával lesz a jövő héten, és utána egy rövid, gyors, rendkívüli presbiteri gyűlés, meg kell szavaznunk néhány tisztséget, csupán erről van szó. A mai napon Winkler Balázs testvérünk olvasta az igét, köszönjük szépen. A mai napon megkereszteltük Szalóki Pétert, Csiki Ágnes és Szalóki Gábor gyermekét. Isten áldását kérjük a családra, és nagy szeretettel várjuk őket mindenkor, hiszen úgyis ide tartoznak, és akkor átadom a szót.
Kedves testvérek, én is szeretettel köszöntök mindenkit. A múlt héten napközis tábor volt a gyülekezeti terembe. Köszönjük a főszervezők Pucsok Ágnes, Bálint Pallagi Réka és Jani Marianna, valamint a kenetekbe is jártas lelkes segítőknek a szolgálatát, illetve azoknak, akik egy-két napra bekapcsolódtak. Látszott, hogy nagy mozgás volt itt a melegbe, úgyhogy látszik, hogy sok energia van a gyülekezeti tagokban. Az augusztus másodiki rendkívüli presbiteri gyűlés, erről már beszélt meg tiszteletű úr. Szeretném jelezni, hogy a rendes presbiteri gyűlés az nem 4-én lesz, hanem 11-én, tekintettel arra, hogy a elég sokan a gyülekezeti táborban leszünk Révfülöpön, de nem lesz ott mindenki. A gyülekezeti tábornak a megbeszélésére a keddi Biblia óra előtt kerül sor fél ötkor, tehát a felelősöket várjuk, hogy eljöjjenek, akit esetleg érdekel, azt is szeretettel várjuk. A vasúti menetrendről pedig információ található a bejárati asztalnál. A kárpátaljai testvéreink javára Szalontai Zsuzsánál hétközben, vagy pedig most a pénztárosi asztalnál, Fehér Istvánnál továbbra is lehet befizetni. Albérleti lehetőséget is keresünk, és jelentni ezt nálam lehet. Az iratterjesztésben pedig továbbra is elérhetők a kiadványok, de külön fölhívom a figyelmet azokra, akik először vannak közöttünk, hogy olvassák el a gyülekezet történetet, ami egy nagyon építő és pozitív üzenet. A nyári táborra készülve mindenkinek ajánlom a figyelmébe a gyülekezeti pólót, Szalontai Károly testvérünknél, presbiter testvérünknél lehet érdeklődni róla. És a presbiterektől kérem még, hogy aki nem tud jönni jövő vasárnap, az jelezze nekem, hogy biztosan meglegyen a határozatképesség. Köszönöm szépen, és akkor ebbe a hűlő időbe mindenkinek további jó nyaralást kívánok.
A 469-es énekünket énekeljük befejezésül. Jézus nyájasatunk. A minden kegyelemnek Istene pedig, aki az ő örök dicsőségére hívott el minket Krisztus Jézusban, ő maga tegyen titeket tökéletesekké, erősekké, szilárdakká és álhatatosakká, övé a dicsőség és a hatalom örökkön örökké. Amen. Áldás békesség.